Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a Deloitte Risk Respond című podcast műsora, és a mai nap is egy nagyon izgalmas és borzasztóan releváns témáról fogunk beszélni, mégpedig a mesterséges intelligenciáról, felhasználásokról, kívásokról, szabályozásról, mégpedig tesszük ezt pénzintézeti fókusszal. És mai nap itt van velünk dr. Albert Lili. Szervusz Lili, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Lili a Deloitte adatvédelmi és technológiai munkacsoportjában ügyvéd, és itt van még velünk dr. Fájkis Péter. Szervusz Péter, köszönjük szépen neked is, hogy itt vagy ma.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Péter pedig a Magyar Nemzeti Banktól, tehát az MNB-től érkezett, mégpedig a digitalizációs igazgatóság vezetője, tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon jó beszélgetés lesz így a mai nap során. És hát kezdjük is el egy olyan kérdéssel, hogy hát a piaci tapasztalatok szerint melyek azok a főbb felhasználási esetek, melyekre mesterséges intelligenciát használnak a pénzintézetek, itthon, regionálisan, akár globálisan, mik a jelenlegi trendek?
Általánosságban elmondható, hogy egyre gyakoribb trend, hogy a pénzügyi intézmények mesterséges intelligenciát használnak az üzleti folyamataiknak az automatizálása céljából, vagy éppen az ügyfél élmény javítása szempontjából, továbbá például a kockázatértékelés, kockázatelemzés területén. Konkrét példaként említhető egyébként, hogy mondjuk a panasztörvény kapcsán a bejelentések automatizált kezelésére alkalmazzák, vagy éppen az EML, tehát a pénzmosás megelőzése kapcsán, az ügyfelek távazonosítása kapcsán, de ide sorolható például a személyesebb ügyfélélmény, a chatbotok vagy a virtuális asszisztensek alkalmazása, és egyébként nagyon érdekes NAI döntés is a bankok mesterséges intelligencia use case-éhez kapcsolódik, ugyanis az eddig legmagasabb adatvédelmi bírság, a 250 millió forintot elérő adatvédelmi bírság, az egy ilyen, igazából az ügyfélkezelés hatékonyságát mérő mesterséges intelligencia rendszer kapcsán került kiszabásra, de itt nagyon fontos megemlíteni egyébként, hogy itt nem a mesterséges intelligencia használata miatt került sorbírságolásra, hanem a nem megfelelő adatvédelmi intézkedések miatt.
És te Péter, te hogy látod a hazai pénzintézetet így emmi fogyasztás tekintetében, így az MNB szemüvegén keresztül?
Hát én azt gondolom, hogy ezek az irányok, amik itt elhangzottak, azok abszolút helyén valóak. Erre az utóbbire egy picit gyorsan rá is csatlakoznék, mert ez egy nagyon fontos dolog, és össze is függ igazából azzal, hogy a különböző pénzügyi intézmények azok milyen attitűdöt alakítanak ki igazából az egész technológiával kapcsolatosan. Tehát ez a bírság, ez pont arra volt egy nagyon jó példa, hogy bizony itt nagyon körültekintően fontos, hogy eljárjanak az intézmények, viszont az is egyértelmű, ahol az nagyon helyesen itt elhangzott, hogy ez nem az AI engine-re, meg az AI-hoz kapcsolódó bírság, itt alapvetően az ügyfél tájékoztatása volt problémája a hatóságnak, és ehhez kapcsolódott a bírság is. Tehát fontos azt rögzíteni, hogy emiatt se egyik intézménynek se szegje kedvét a dolog, hanem a fő tanulság az az, hogy ezt megfelelő keretek mentén kell igazából fejleszteni és kialakítani. Ami azért szintén egy fontos kérdés, az picit a definíció, tehát hogy mit is értünk mesterséges intelligencia alatt, ugye az elmúlt időszakban ChatGPT meg hasonló társai kapcsán nagyon sokat beszélgetünk erről, de hogy alapvetően mi, amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor alapvetően az OECD definícióját használjuk, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármi olyan számítógépes rendszer, ami gyakorlatilag a hagyományos emberi intelligenciához kapcsolódó, vagy az azáltal megoldható feladatok elvégzésére alkalmas. Tehát ez egy nagyon-nagyon tág definíció, ebbe benne vannak a automatizált robotikus megoldások, és egészen akár egy nagyon szofisztikált chatbot alkalmazás, vagy akár hangalapú, biztos van néhány olyan nézőnk, aki már találkozott hangalapú asszisztenssel, akár egy hazai pénzügyi intézmény vonatkozásában. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon széles skála, tehát ez talán az egyik legfontosabb üzenet ennek kapcsán. Én azt gondolom személy szerint is, hogy ez egy olyan technológia, ami nagyon komoly hatása lesz a pénzügyi szolgáltatásokra. Ezt most még szerintem inkább hype szinten érzékeljük, de hogy 5-10-15 év múlva nagyon-nagyon máshogy fog kinézni egy csomó olyan dolog, amit jelenleg mondjuk bankingben, vagy paymentben, vagy akár biztosításban értünk. Amit mi csinálunk, az pont azért, mert nagyon fontos maga a téma, ezért a tavalyi évben, meg egy picit még az idei év elején is, mi végig látogattuk az összes hazai nagy bankot, ahol egy dedikáltan AI-ra fókuszáló felmérést végeztünk, és nagyon-nagyon izgalmas volt az a tapasztalás, hogy gyakorlatilag minden intézményben ez bizony a prioritási lista elején van. Nyilvánvalóan aga a kép az elég heterogén, tehát van, ahol már nagyon-nagyon fejlett csapatok, vannak akár dedikált csapatok ezzel, akár komoly nagy nyelvi modelleket fejlesztenek, van, ahol egyébként ennél egy kicsit szűke felhasználási dimenziót néznek, automatizált, robotikus, tehát RPA, robotizált automatikus megoldásokat, vagy pedig egyszerű chatbotokat, de az biztos, hogy mindenkinek ez egy nagyon hot topic, úgyhogy épp ezért fontos az, hogy itt az implementáció is, ha már itt ilyen nagy bírságok felmerülhetnek, akkor megfelelő módon történjen.
Érdekes, hogy említetted a mesterséges intelligencia definícióját. Én is egy jó pár évig kutatóként foglalkoztam mesterséges intelligenciával, és hát általában el is szoktam mondani, hogy nulladik feladatként például az volt az én küldetésem, hogy a mesterséges intelligenciát definiáljuk, és több mint 400 különböző definíciót találtam, emlékszem rá. És így a témavezetőmmel utána meg is álltunk 400 után, hogy ez túl sok, le kell szűkíteni, vagy egy picit így irányítani a történetet, és ez a 400 definíció, ez különböző 400 definíció volt, tehát nem is az, hogy ugyanaz, természetesen voltak átfedések, de azért mindegyiknek volt egy mondani valója, úgyhogy már maga az egy nagy kihívás, hogy mi lehet a mesterséges intelligencia, maga meg hogy definiáljuk, és hogyha már kihívásokról beszélünk, Péter, hogy te hogy látod, hogy mik a legnagyobb kihívások mondjuk a pénzintézeteknél, ha a mesterséges intelligencia implementációról vagy fejlesztésről beszélünk?
Hát az első az itt rá csak csatlakoznék arra, amit mondtál, az valóban az, hogy mit is értünk alatta. Tehát, hogy amikor például elkezdtünk erről beszélni, akkor mi szándékosan próbáltunk egy ilyen definíciós keretet biztosítani az intézményeknek, hogy mindenki nagyjából el tudja helyezni, hogy miről is fog szólni igazából ez a beszélgetés, amikor a felmérést végeztük. Pont azért, mert amikor manapság meghallja valaki azt a szót, hogy mesterséges intelligencia, akkor már legalább egy ChatGPT van a fejébe, vagy még annál bonyolultabb GPT-4-es, vagy akár annál fejlettebb megoldások. De az egyik fő tanulság szerintem ebből az az, hogy itt igazából egy széles lehet egységes eszköztár az, ami gyakorlatilag rendelkezésre áll, tehát egyáltalán nem csak a legfejlettebb neurális hálós modellekbe kell ebben gondolkodni. Ami egy nagyon izgalmas kihívás szerintem a pénzügyi szektorban, az, hogy ugye ez egy nagyon-nagyon szabályozott szektor. Ugye azt szokták mondani, hogy a gyógyszeripar, meg az atomenergia, meg esetleg a katonai vagy védelemipar mellett ez az egyik legjobban szabályozott terület. Ugye itt azért nagyon sok fontos döntés születik, gondoljunk csak egy hitelkérelemre, akár pénzmosási kérdésekre, ugye itt bűncselekmények is kapcsolódhatnak bizonyos pénzügyi tevékenységekhez, tehát azért ez egy nagyon-nagyon komoly és szigorú iparág, és épp ezért itt nagyon fontos az, hogy ez az új technológia is úgy legyen bevezetve, és úgy legyen használva, hogy ez egyébként minden olyan lehetséges elvárásnak megfelel, ami egyébként elvárható egy ilyen iparágban.
És te, Lili, te mit gondolsz, hogy látod mondjuk akár a saját projektjeidet, vagy a piaci beszélgetések alapján, mik a legnagyobb kihívások mondjuk így mesterséges intelligenciával kapcsolatban?
Hát mi leginkább azt tapasztaljuk, hogy az jelent egy nagyon nagy kihívást, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű adat álljon rendelkezésre az ügyfeleknél, hiszen ugye ezek a rendszerek, mesterséges intelligencia rendszerek, akkor működnek minél pontosabban, hogyha nem csak megfelelő mennyiségű, de minőségű adat is a rendelkezésükre áll. Tehát ez egy hatalmas kihívás, de ebből az adatmennyiségből adódik egy következő kihívás. Ugye itt már említésre került, hogy mennyire is szabályozott a szektor. Tehát ezekre az adatokra, például a banktitokra vonatkozik számos szabály, de ha mondjuk azt nézzük, hogy a banktitkok között, vagy egyéb ügyféladatok között számos személyes adat is megtalálható, akkor egy másik jogszabályt tehet, illetve egy másik szabályozási területet lehet felhívni, például az adatvédelmet, személyes adatok védelmét, a GDPR-t, tehát itt számos kötelezettség van, aminek meg kell felelni, és részben még így az átláthatóság kapcsán sorolható egyébként így az adatvédelmi elvek mellé, de úgy egyébként függetlenül is, hogy fontos, hogy ezek a rendszerek átláthatóak legyenek, magyarázhatóak legyenek, tehát a bankoknak fontos, hogy értsék, hogy hogyan működik az általuk használt rendszer, hogy utólag adott esetben ezt magyarázni tudják, indokolni tudják az ezek alapján hozott döntéseket.
Erre az utóbbira hadd csatlakozzak rá, tehát ugye gyakorlatilag ami most a legnagyobb kihívás ebben, az az, hogy ez egy nagyon-nagyon új terület, a legtöbb intézmények. Nyilván RPA-t már sokan használnak meg egyszerűbb megoldásokat, de az, hogy ilyen komplexitásabb ezzel foglalkozni kell, az azért új a legtöbb intézménynek. Vagy újszerű mondjuk úgy. És igazából az, hogy erre egy egységes értelmezhető governance struktúra alakuljon ki, hogy én nekem hogy kell az adatokat kezelnem, milyen folyamatok mentén kell döntenem, a kockázatelemzést hogy kell megcsinálnom, kell-e, és ha igen, akkor mely területekre audit, hogy kell nekem képeznem a kollégáimat, ez mind-mind gyakorlatilag ennek a kihívásrendszernek az eleme. Én kettőt emelnék ki ebből, az egyik az a kompetencia kérdés. Azt látjuk, hogy ugye ahogy ez kvázi egyre inkább általánosabban elérhető lesz, tehát amikor már a, ha úgy tetszik, az AI megoldásokat nem Python kódokban készítik akár a bankos kollégák, hanem már prompt engineering, low code vagy akár no code környezetben, akkor ez nagyon-nagyon izgalmas kihívás lesz, mert egyszerűen olyan, tehát minden egyes banki kollégának vagy pénzügyi intézménynél dolgozó kollégáknak bizony ezeket a skilleket ugyanúgy el kell sajátítania, és ez az szerintem az egyik legnagyobb mostani kihívás, hogy ezt hogy tudják a pénzügyi intézmények megcsinálni. A másik az pedig pont ez a governance kérdés, hogy hogy lehet egy olyan egységes keretet csinálni, ami viszont tartósan működik úgy, hogy ugye ez egy olyan technológia, ami nagyon, nagyon gyorsan változik. Tehát nem nagyon lehet akár technológiai részletekbe menően szabályozni, mert egyszerűen annyira gyorsan változik maga a technológia, hogy egyszerűen nem tudná lekövetni a szabályozást, tehát hogy lehet egy olyan elméleti és szabályozói keretet ehhez elkészíteni, vagy kialakítani, ami egyrészt garantálja a biztonságos használatot, vagy a kockázatok megfelelő kezelését, másik oldalról viszont nem folytja el az ehhez kapcsolódó innovációt.
Igen, még talán még egy dolog, amit talán nem hangzott el, vagy nem annyira, hogy a technikai oldalon, egy technikai szakember vagyok, aki kevésbé jogi oldalról szoktam így a mesterséges intelligenciával foglalkozni. Ugye nemrég ugye a Deloitte elkészítette az első magyar mesterséges intelligencia körkép tanulmányát, és abban is beszélgettünk szervezetekkel, és ott például még az, a legacy rendszerek technikai oldalról felmerültek, azért nagyon sok pénzintézethez előfordulnak legacy, több évtizedes rendszerek, amiket még nagyon régen kezdtek el fejleszteni, nyilván nem úgy, nem azzal a fejben, hogy majd én később mesterséges intelligencia rendszerekkel fogom azt integrálni. Én azt is szoktam tapasztalni, és látni, hogy azért ez is problémát szokott okozni, mert még talán az, hogyha már integrációról beszélünk, hogy az adatok is nagyon sok helyen, sok különböző forrásban szerepelnek, tehát mindezt technikailag, architekturálisan megoldani azért úgy látom, hogy szép előkelő helyen szokott szerepelni ez a féle kihívás is. És hogyha már szabályozásról beszélünk, Lili, milyen újszerű megfelelőségi vagy szabályozási követelmények láthatók a horizonton, ami így a szektort is alapvetően azért befolyásolja, hát illetve hát ugye a mesterséges intelligencia felhasználásokat.
Igen, hát közeledik az úgynevezett AI Act, ez nem kimondottan egyébként csak a pénzügyi intézményekre vonatkozik, hanem sokkal tágabb az alkalmazási köre. Ez egy rendelet lesz egyébként, és várhatóan idén első negyedévbe kerül majd elfogadásra. Ezt követően a hatályba lépés az egész hamarosan megtörténik, és az alkalmazandósága lesz majd lépcsőzetes, tehát önmeghatározott követelményeknek adott esetben 6 hónapon belül, valamely követelményeknek 1 éven belül kell megfelelni, tehát erre nagyon fontos majd odafigyelni, hogy ez a lépcsőzetes alkalmazandóság ez megfelelően követésre kerüljön a piaci szereplők által. És nagyon fontos, hogy említettem, hogy ennek a rendeletnek nagyon tág lesz az alkalmazandósági köre, tehát kiterjedt szint mondhatjuk, hogy majdnem minden piaci szereplőre, aki mesterséges intelligenciát alkalmaz, tehát akár a forgalmazóra, akár a szolgáltatóra, akár a felhasználóra. És egyébként a tárgyi hatát illetőleg a mesterséges intelligencia rendszereket különböző kockázati faktorok vagy kockázati szektorokba fogja sorolni, és ebből származik majd a kötelezettségeknek a száma, amelyeknek meg kell felelniük az egyes piaci szereplőknek. Itt igazából a nagy kockázatú EMI rendszereket emelném ki, mert azokhoz kapcsolódik számos követelmény, amit majd a AI Act meg fog határozni. Illetve még fontos a szankciórendszerről beszélni, egy szofisztikált szankciórendszert vezet majd be, tehát több eltérően szankcionál bizonyos szintű meg nem feleléseket, de a legnagyobb bírság az akár 35 millió euró is elérheti. Tehát láthatjuk, hogy ez még a GDPR-nak a bírságait is meghaladja, és fontos egyébként, hogy akár a GDPR által meghatározott bírságok, akár az AI által meghatározott bírságok egymás mellett párhuzamosan is alkalmazhatóak lesznek, tehát ezek hatalmas bírságkitettséget eredményeznek. Illetve én még így az uniós szabályozáson túl megemlíteném azt, hogy természetesen azért, ahogy említettük már, ez egy szabályozott szektor. Itt azért van egy hatóság, akinek van gyakorlata, vannak úgynevezett soft law dokumentumai, ezekre is mind érdemes figyelemmel lenni, hiszen ezek segítik a jogalkalmazást a piaci szereplőknek.
És milyen bankitok megosztása vonatkozó szabályokat érdemes figyelembe venni?
Hát ugye a banktitok az egy különösen védett adatkategóriának minősül, amelynek a bankon kívüli továbbítására számos szigorítást tartalmaz a HPT. Tehát, hogyha a bank egy olyan mesterséges intelligencia rendszert használ, amelynek a működtetéséhez bevon egy külső szolgáltatót, akkor ezeket a szabályokat fel kell hívni, és meg kell vizsgálni, hogy a HPT alapján kiadható adott esetben ez a banktitok. Illetve még így a pénzintézeti szabályozáson túl úgyfent meg kell említeni a GDPR-t, hiszen a banktitoknak egy része személyes adatnak is minősül, és a GDPR, illetve a NAI-nak az adatvédelmi hatóságnak a rendelkezési alapján is, illetve a NAI által kiadott úgynevezett fekete lista, tehát a kötelező hatásvizsgálati lista alapján a banktitok megosztása esetén nagy valószínűséggel szükséges lesz hatásvizsgálat elvégzésére, ami egyébként ugyan egy kötelezettség is, de nagyon javasolt, hiszen a kockázatok feltárását is segíti azokat időben beazonosítani, és ennek megfelelően ugye ezek kezelhetővé válnak még idő előtt, hiszen nagyon fontos, hogy ezt az elemzést, ezt még az adat kezelés megkezdése előtt szükséges elvégezni.
A banktitokhoz kapcsolatban még valamit hozzátennél esetleg, Péter?
Hát ugye itt az általános szabályok, amik igazából itt főleg irányadók lesznek, tehát akár az, hogy az mondjuk egy cloud keret rendszerben mennyire használhatók, tanítása, hogy itt igazából azért jött elő maga ez az egész témakör, mert ugye a gépi tanulás vagy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó feltanítás idézőjelben az nyilvánvalóan nagy mennyiségű adat felhasználásával történik, és akkor ennek mentén ez egy nagyon fontos topik. Itt egyébként ennek kapcsán is merül fel egyébként az egyik nagy kritika az AI-ekt kapcsán, amit én is bevallom őszintő részben osztok, hogy ez igazából sokkal kevésbé az AI-ról szól, sokkal inkább a datáról, tehát egy ilyen nagyon advanced GDPR 2.0-vá kezdett válni igazából ez az AI-ekt, aminek azért vannak elég komoly kockázatai, mert sokkal inkább talán hasznosabb lenne egy olyan alapelvi szintű szabályozás, ami sokkal jobban ösztönzi akár az újfajta innovatív megoldásokat. Ne felejtsük el, hogy azért itt van egy globális verseny is ebbe a történetbe, az Egyesült Államokban ugye van egy nagyon erős, több nagyon erős játékos, ugye gondoljunk bele, hogy a technológia oldalról abszolút ők vezetik jelenleg ezt a GPT 4-es modellekkel, Google, Microsoft, OpenAI nagy szereplők, azok ebben nagyon-nagyon vezető szerepet játszanak. Kína is nagyon erősebbet, vagy tehát az ázsiai rész is nagyon erősebbet, tehát az, hogy az európai gazdaságban is igazából olyan megoldások szülessenek, ami felveszi a versenyt, vagy legalábbis megpróbálja utolérni ezeket a megoldásokat, az azért nem lenne mellékes, úgyhogy épp ezért azért ez egy elég komoly kihívás ebben a keretben.
És hogyha már AI-ekről beszélgettünk, akkor a pénzintézetek kapcsán vannak olyan, nem is tudom, tényezők, attribútumok, amelyeket eltérően értelmez az AI-ek? Tehát ami mondjuk kifejezetten pénzintézeti mesterséges intelligencia megoldásokra vonatkozik.
Igen, hát azért az AI-eknek nagyon nehéz feladata van, illetve a jogalkotónak az AI-ek céljainak az elérésével nehéz feladat előtt áll. Egyrészt az, hogy egy átfogó szabályozást céloz meg megalkotni, ugyanakkor, ahogy elhangzott, nagyon az adatvédelemre fókuszál. Viszont, ugye, ahogy azt már leszögeztük, egy nagyon szabályozott piacról van szó, tehát már rengeteg szabály rendelkezésünkre áll. És vannak az AI-eknek olyan rendelkezései, amik kisebb, illetve nagyobb részben átfedésben vannak a már létező szabályozásokkal. Tehát fontos, hogy az AI-ek a koherenciát is megteremtse, hogy ne legyen adott esetben túlszabályozás, illetve hogy ugye a jogalkalmazóknak, illetve a piaci szereplőknek ne nehezítse meg a szükségtelenül a feladatát. Éppen ezért több kötelezettség esetén is korlátozott eltéréseket enged a pénzügyi intézmények tekintetében. Illetve az AI-ek ugye rendelkezik arról, hogy majd ki kell jelölni nemzeti hatóságokat, amelyek az AI-ek kikényszerítését lesznek hivatottak elvégezni, és itt egyébként piacfelügyeleti feladatokat is el kell végezni. De ismét, ugye már egy szabályozott szektorról beszélünk, tehát ilyen intézmény már van, tehát itt is eltérés látszik majd, tehát nem ugyanaz a hatóság fogja például a nem pénzintézeti vállalkozásokat ellenőrizni, mint ugye a pénzügyi intézményeket. Illetve ugye említettem ezeket a magas kockázatú mesterséges intelligencia rendszereket, és itt nagyon fontos megemlíteni, hogy például a hitelképességnek az elemzése az egy ilyen rendszer lesz, tehát várhatóan a bankok többsége ilyen rendszert alkalmazni fog, és akkor fel kell arra készülnie, hogy a AI-ek túlnyomó tehát a AI-ekben szereplő kötelezettség túlnyomó részét el kell, hogy elvegye, illetve meg kell, hogy ezek megfeleljen.
És az MNB hogy reagál mondjuk így a változó szabályozói környezetre?
Hát ugye több oldalról is. Az egyik az, hogy azt látni kell, hogy azért bár most az elmúlt néhány évben jött igazából elő ez a téma, de azért már viszonylag régóta használnak gépi tanulásos mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat a bankok. Tehát akár a kockázatelemzésben, akár belső folyamatok automatizációjában. Ugye maga az egész témakör az ugye azt hiszem 1956-ban alakult meg, mint mesterséges intelligencia, mondjuk tudományterület, tehát azért nem annyira régre nyúlik ez vissza, de nagyon-nagyon sok intézmény használ chatbotokat, minden egyéb mást. Tehát nekünk az egyik fő célfüggvényünk az az volt ezzel a beszélgetés elején említett felméréssel, hogy egyrésztről lássuk azt, hogy mi a kép az egyes intézményeknél, körülbelül milyen típusú use case-eket, alkalmazási eseteket használnak, milyen keretrendszer mentén, van esetleg egy egységes definíciós körük, van egy egységes, ha úgy tetszik, rulebookjuk, ahogy ami mentén igazából ők ezeket a megoldásokat implementálják, ellenőrzik, felülvizsgálják. Ugye mind a három ebből nagyon fontos. Tehát mind az ellenőrzés, mind az implementáció, mind a felülvizsgálat nagyon fontos, mert ugye ezek pont abban hoznak újat ezek a rendszerek, hogy van jó esetben bennük egy öntanuló, egy saját magukat fejlesztő mechanizmus, ami miatt ez különösen fontosak ezek a kontrollok. Úgyhogy ennek mentén azt látjuk, hogy mivel egyre szélesebb azoknak a lehetséges megoldások köre, ahogy ezeket használják az intézmények, nagyon fontos az, hogy legyen olyan egységes, ha úgy tetszik, szabályozói elvárás rendszer, ami kifejezetten a pénzügyi intézményekre fókuszál. Mindezt viszont egy ilyen, ha úgy tetszik, idézőjelben egy soft law keretrendszerbe, tehát egy ajánlás mentén teszi, úgyhogy ennek mentén mi elkezdtünk gondolkozni abba, hogy esetleg egy AI-ra fókuszáló MNB ajánlás, az milyen területeket vizsgálhatna, és azt látjuk, hogy egyébként az intézmények oldaláról is erre komoly nyitottság van. Ugye ennek van egy kis előzmény, hogy az MNB 2021-ben bevezette a talán még mindig nemzetközi szinten is eléggé nagy újdonságnak számít, hogy van egy digitális transformációs ajánlásunk, amivel igazából abban próbáljuk segíteni az intézményeket, hogy a digitális átalakulásukat, azokat mely területeken tudjuk segíteni, mely területeken lehetne erősíteni, milyen keretrendszer mentén érdemesebben gondolkozni, és össze kell rakniuk a digitális transformációs stratégiájukat. És ezt egy kicsit így szem előtt tartva felmerült az, hogy egy MNB, ahogy tetszik, AI-ra fókuszáló ajánlásnak is lenne értelme, ahol pont ezeket a keretrendszereket, a gondolkodási keretet, a ehhez kapcsolódó governance folyamatokat, akár képzést, illetve természetesen hangsúlyozottan az ügyfél tájékoztatást, már csak itt ugye a komoly méretű bírság miatt is szem előtt tartva, hogy lehetne egy ilyenbe segíteni a bankoknak. És nagyon fontos, hogy ezt én úgy látom, hogy az intézmények is jó részt hasonlóan látják, mert ők is azt érzékelik, hogyha ebben van egy támogató környezet a szabályozói oldaláról, ahol nagyjából megvannak azok a keretek, hogy mi mentén, vagy milyen keretben érdemes egy ilyen implementációt vagy ezeknek a rendszereknek a működtetését megcsinálni, akkor az segíti azt, hogy ők merjenek ebbe innoválni. Az egyik nagy, hogy úgy mondjam, veszély, az pont az ilyen nagyon kirívó bírságokkal, hogy ugye itt a szalag címekben csak az jött elő, hogy AI megoldás miatt büntették az XY-t, de nagyon fontos az, hogy ez ne, tehát ez ne blokkolja az intézményeket, hanem tudjanak, merjenek innoválni ezen a területen, pont azért, hogy így is erősítsék a magyar pénzügyi rendszernek a versenyképességét. Tehát egyszerre kell itt egy jó egyensúlyt megtalálni a megfelelő ügyféltájékoztatás, megfelelő kockázatkezelés és biztonság, és természetesen az innováció támogatása között.
És ha itt mondjuk mesterséges intelligencia szabályozásról van ugye szó, hogy melyek a legnagyobb akadályok vagy kihívások, amikkel itt találkoztok például egy ilyen egy ilyen standard vagy ajánlás megalkotásán, milyen, nem tudom, technikai korlátok vannak, hogy látod?
Hát szerintem a legelső, vagy a legfontosabb kihívás az az, hogy ez egy, ahogy ezt korábban említettem, ez egy nagyon, tehát technológia oldalról ez nagyon erősen növekszik, tehát nagyon-nagyon gyorsan fejlődik ez az iparág. Tehát nem lehet olyan keretrendszereket összerakni, ami kicsit a technológiába is, ha úgy tetszik, vagy arra is fókuszál, pont azért, mert annyira gyorsan változik, hogy gyakorlatilag, ha mi most erre fókuszáltan kiadnánk egy ajánlást, akkor azt évente vagy két évente felül kéne vizsgálni, mert nagyon gyorsan elavultá válna. Épp ezért sokkal inkább egy ilyen alapelvi logikát szem előtt tartó keretrendszernek lehet értelme, ami például, csak néhány példát mondjak, az adatkezelés, erről volt szó, hogy tanítja a különböző algoritmusokat ez az egész keretrendszer. Az egész, hogy van az egésznek a governance-e, tehát hogy milyen, ki a felelős, milyen folyamatokat alkalmaz, milyen ellenőrzés van, milyen kockázatfeltárás van, milyen ügyféltájékoztatás van, ezekért kivállalja a felelősséget. Tehát az, hogy ez az egész egy egységes keretben legyen, ez biztos, hogy sokat segít, mi úgy látjuk, hogy a piaci szereplőknek is, hogy nagyjából azt tudhatják, hogyha azért így közelíte meg ezt a kérdéskört, akkor jó esetben az azért a szabályozó hatóságnak is rendben lesz.
És te, Lili, mint technológiával foglalkozó ügyvéd, te hogy látod, hogy milyen akadályok vannak mondjuk így a mesterség és intelligencia szabályozásával kapcsolatban, amit még így addicionálisan mondjuk elmondanál így a Péter után?
Igen, hát én is megerősíteném, hogy nagyon fontos, hogy átfogó és koherens legyen a szabályozás, viszont ezt nem könnyű megteremteni, illetve sokkal inkább gyakorlatilasabb, illetve a technológiai szempontjából azért a meglévő szabályozás alapján is, mondjuk ha visszatérünk a banktitok témakörére, de mondjuk vannak egyéb eltérő ügyféladatok, ezeknek mind más a megőrzési ideje. Ez például egy konkrét technológiai feladat, amit meg kell oldani az implementáció, vagy adott esetben a fejlesztés során. De ugyanilyen, hogy vannak olyan döntések, amelyeket pénzügyi intézményekben mondjuk csak a vezető hozhat meg, tehát az automatizált döntéshozatal nem lehet minden területen megoldás, hanem inkább csak egy ilyen döntés előkészítő feladatot láthat el. És még ide sorolnám egyébként így a kihívások mellé, illetve a kihívások közé a különböző felelősség és etikai problémákat. Tehát azért, hogyha egy ilyen mesterség és intelligencia rendszer nem pontos döntést hoz, vagy diszkrimináción alapuló döntést hoz, akkor meg kell lenni annak a felelős személynek, aki ezért felelősségre vonható, hiszen így teremtető meg a bizalom a felhasználók, tehát mondjuk a banki ügyfelek szempontjából is, és ennek nyilvánvalóan társadalmi hozatéka is van. Tehát ezek mind olyan területek, amik nagyon sokrétűek, viszont kezelni kell őket.
Erre csak egy kicsit rácsatlakozva, ami egy nagyon izgalmas kihívás lesz, hogy ugye ezek nagyon komplex rendszerek. És ebből két dolog következik. Az egyik, hogy nagyon sokan intézmény lesz, aki alapvetően kénytelen lesz külső szolgáltatótól, tehát harmadik feles szolgáltatótól ezt igénybe venni. És onnantól kezdve egy csomó felelősségi kérdés bejön, hogyha ez az engine valahogy dönt, akkor ki a felelős, ki vállalhat érte felelősséget. Az implementáció volt rossz, vagy az alapvető engine, vagy a tanuló, vagy a tanító algoritmus, vagy tanító adatok. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan kérdés itt a gyakorlatban fel fog majd merülni, amire most még nem is feltétlenül gondolunk. A másik az pedig a megmagyarázhatóság dimenziója, ugye ez az úgynevezett explainable AI témaköre. Ugye nagyon sok olyan terület van a világon, ahol ez nem annyira nagyon fontos. Mert egyébként, ha úgy tetszik, valami miatt kiszűr mondjuk egy valami csalást egy ilyen engine, akkor annak jó esetben örülünk. Nyilván fontos értenünk, hogy az hogy működik, de nem kritikus az, hogy működését azt akár értsük, vagy hogy valamilyen algoritmus szerint feldob nekünk egy-egy streaming szolgáltató, egy új sorozatot, akkor talán nem eszenciális, hogy értsük, hogy azt most miért tette meg, hogyan. Viszont a hiteldöntések például már nagyon más kávéház, ahogy szokták mondani, ugye pont amiatt, mert hogy ott azért, ha úgy tetszik, nagyon komoly élethelyzetek múlhatnak arról, hogy akkor most egy adott elzárok hitelt valaki megkap, vagy nem. És az, hogy itt el lehessen magyarázni, hogy itt akár a szabályozó hatóságnak, meg a felügyeleti hatóságnak el lehessen magyarázni, hogy miért úgy döntött ez a AI engine, ahogy döntött, és a X és Y miért kapott, vagy nem kapott hitelt, az egy nagyon fontos terület.
És azért fontos azt is szerintem hozzátenni, hogy általánosságban azért, de mondjuk a fekete doboz modellek, ők azok a modellek, amelyek így legjobb teljesítményt szokták nagyon sok problémára, mint mondjuk természetes nyelvi feldolgozás, képfeldolgozás, tehát ezek a modellek adják, és hát valóban így ez a explainability, a magyarázhatóság, ez egy szép nagy kihívás. És ha már MNB-ről beszélgettünk, ti házon belül használtok, vagy terveztek használni mesterséges intelligencia megoldást? Mesélsz erről egy picit nekünk?
Igen. Hát már egy ideje használunk ilyet, ugyanunk van egy technológiai csapatunk, amelyik végezi a jellegű kutatásokat, akár implementációt is. Ugye több ilyen terület van, ahol ez egyébként érdekes lehet. Az egyik, ami ilyen érdekesség, ugye az MNB talán az egyik első jegybank Európában, ahol már van chatbot, tehát van egy chatbot keretrendszerünk, ami használható bizonyos MNB honlapján, bizonyos aloldalakon. Itt is nagyon fontos, és akkor itt visszajövünk a explainability-hez, meg a control-hoz, hogy itt például mi korábban alapvetően nem is nagyon tudtunk akár olyan fejlett öntanuló modelleket használni, amik egyébként mondjuk, ha úgy tetszik, technológiai oldalról idézőjelben fejletemnek tekinthetők, mert nagyon fontos volt az, hogy a chatbot az nagyon-nagyon hiteles információkat osszon meg a kérdezővel. Tehát ez például szintén általában is szerintem a pénzügyi intézményeknél egy nagyon-nagyon fontos szempont. Úgyhogy itt a biztonság sokkal hangsúlyosabb, mint mondjuk akár más területen. De emellett egyébként nálunk használunk nagy nyelvi modelleket is, például különböző hírek szentiment elemzésére, ebből egy-két kollégánk nemrég publikált is különböző érdekes eredményeket, illetve anomália, vagy pedig outlier detekcióra is egyébként nagyon jól használhatók ezek a gépi tanulásos algoritmusok. De hogy mondjak egy példát, ez nem közvetlenül MNB-s példa, de ugye az azonnali fizetési rendszerhez kapcsolódó engine-ben, ugye amit a Zsiró működtet, ott is egyébként az ilyen különböző csalás felderítése nagyon fontos lehet, például mesterséges intelligenciát használó engine-ek alkalmazása. Tehát azt lehet látni, hogy bizony a pénzügyi szektorban ez majdnem minden területen jól használható. Hogy mondjuk egy nagyon konkrét példát, az innovációt is segítendő, több egyetemmel van ilyen együttműködő projektünk, és tavaly volt egy ilyen innovatív vállalatokat, vagy vállalkozásokat ösztönző kurzus, amiben szintén besegítettünk itt három egyetemnek az együttműködésében, ahol 15 csapat egyetemisták hoztak elő ötleteket arra vonatkozóan, hogy ők milyen innovatív vállalkozást, vagy ilyen üzleti megoldást fejlesztenének, és a 15-ből, ha jól emlékszem, 13 vagy 14 az használt valamilyen szintű mesterséges intelligenciát. Tehát ez annyira beépült már a bármiféle gondolkodásba, hogy gyakorlatilag inkább az a kivétel, ahol semmi ilyen mesterséges intelligencia megoldás nem jelenik meg, úgyhogy ez nem csak a pénzügyi szektorban, hanem általánosan is igaz.
És hogy előre tekintünk, így a mesterséges intelligenciában várható jövőbeli fejlesztésekre. Mit gondolsz, Lili, hogy milyen hatással lehetnek a pénzügyi szolgáltatásokra?
Hát remélhetőleg pozitív hatással lesznek, tehát pontosabb, megbízható döntéseket fognak hozni, az ügyfélélményt javítani fogják, illetve hatékonyabban fognak működni. Igazából csak ismételném magamat, hogy ezek nagyon impozáns célok, viszont nagyon fontos a megfelelő szabályozási háttér, és az, hogy ezek valóban etikusan működjenek, hiszen azért a kockázat az hatalmas lehet. Például, ahogy már említettük, a hitelképesség elemzése például egy olyan terület, ahol tényleg az egyéneknek, az életének nagyon fontos része múlik rajta, tehát számtalan ilyen van egyébként ebben a szektorban, ahol a kockázat rendkívül magas pont, ezért nagyon fontos, hogy amíg elérjük ezeket a pozitív hozadékokat, azért a megfelelő szabályozási háttér is ott legyen, hogy a kockázatok is megfelelően mérséklésre kerüljenek.
És amit gondolsz, Péter, hogyha AI hatása pénzügyi szolgáltatásokra, mi várható a jövőben?
Hát én azt gondolom, hogy elég komoly hatása lesz ennek erre az iparágra is, majdnem minden iparágra szerintem egyébként, de a pénzügyi szektorra különösen. De a kollégáink végeztek egy ilyen elemzést, hogy megnézték az elmúlt 20 évre vonatkozóan a Google kereséseknek a gyakoriságát mesterséges intelligencia témakörben, és az egyik peak, ahonnan indult, ez pont 20 éve volt, amikor ugye a Marsra leszálltak a Marsra járó robotok, és ott ugye már egy csomó géptanulásos megoldást használtak, akkor volt az egyik peak. az ilyen 60-as érték körül, és gyakorlatilag ugyanezen az, volt utána egy mélyebb ilyen kicsit visszaesett ez az érdeklődés, és aztán igazából a ChatGPT megjelenésével indult újra, és most már 80-90-es szinteken van, tehát gyakorlatilag abszolút hype-ban van a történet az egész, ha úgy tetszik, az összes iparágat tekintve. A pénzügy kapcsán én mondanék egy pozitívat is, meg egy negatívat is. Kezdem a negatívval, hogy ez így, hogy mondjam, pozitívabb legyen a végkicsengése. Tehát ami negatív és kockázatban mindenképp kiemelendő, az a csalások témaköre. Tehát, hogy ez olyan szinten tudja megnyitni a különböző csalás kategóriáknak a kivitelezhetőségét, amiben most még igazából bele se gondolunk, gondoljunk akár deepfake videók, fotók, hang mimikációk, tehát nagyon nagy, és ez csak a felszín, ennek mentén akár különböző algoritmusok, kódfeltörések, credential feltörések, tehát nagyon-nagyon sok olyan téma ennek kapcsán bejöhet, amivel rá bizony fel kell készülni, és ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás lesz. Erről még sokkal kevesebbet beszélünk, inkább a pozitív részéről szoktunk, de ezt érdemes azért így rögzíteni, hogy ez bizony itt nagyon komoly nehézség lesz. A másik, az pedig a pozitív része, hogy ugye gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a digitalizáció már alapból meghozta azt a lehetőséget, hogy mi nagyon-nagyon könnyen tudjunk interaktálni a pénzügyi szolgáltatónkkal. Naponta bármennyiszer használjuk a mobilappunkat, bejelentkezünk, utalunk, egyenleget kérünk le, megtakarításról döntünk, tehát teljesen egyszerűen és kényelmesen tudjuk ezt megtenni. A mesterséges intelligencia ehhez úgy tud még, ha úgy tetszik, egy szintet lépni a pénzügyi szolgáltatások kiszolgálásába, hogy gyakorlatilag lehetőség nyílik arra 5-10 év távlatában is akár, hogy egy teljesen személyre szabott privát bankárja legyen mindenkinek, amelyik mélyen elemezve a költési típusait, a megtakarítási típusait, az élethelyzetét az adott embernek, nagyon-nagyon, ha úgy tetszik, teljesen idézőben tailor-made megoldásokat tud nekünk adni, tehát gyakorlatilag minden egyes ember, aki egyébként ilyen szolgáltatást igénybe vesz, az úgy érezheti magát, mint hogyha egy nagyon-nagyon fejlett és nagyon profi privát bankárral beszélgetne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez azért egy komoly fejlődés lehet, de a kockázatok azok ott vannak. Mindenképpen ezeket kezelni kell.
És hogy végezetül egy kis útravalót adjunk a hallgatóknak, nézőknek, hogy érdemes felkészülni a mesterség és intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázására, vagy hát éppen a kockázatok kezelésére. Mit gondolsz, Lili?
Nagyon fontos szerintem az implementáció vagy a fejlesztés megkezdés előtt egy mesterséges intelligencia stratégia kialakítása, hiszen ezzel, illetve a megfelelő hatásvizsgálatok elvégzésével idő előtt feltérképezhetők a kockázatok, és ezáltal ugye kezelhetővé is válhatnak. Illetve nagyon fontos, hiszen hogyha már idő előtt teljesíti a megfelelést a piaci szereplő, akkor mondjuk adott esetben nem egy launchot kell elhalasztani, amiatt, mert kiderül, hogy bizonyos szabályozási feltételeknek nem felel meg a megoldás. Tehát ez részben költséghatékony is, ugyanakkor nagyon fontos a már említett bízalom, tehát hogyha valaki egy megbízható mesterséges intelligenciát alkalmaz, azokkal az ügyfeleket is be tudja vonzani, tehát a versenyképességét erősíti, ami azért ebben a hajrában, ami most majd lesz, illetve ami már most is akár tapasztalható mesterséges intelligencia területén, nagyon fontos versenyelőnyt fog jelenteni. Illetve még amit szerintem mindenképp érdemes megfontolni, hogy azért ebben a szabályozott környezetben átfogó, bonyolult, komplex és gyakran változó szabályokról beszélünk, tehát azért fontos a compliance szakértőknek szintén az időbeni bevonása, amikor ilyen megoldásuk fejlesztésén, implementációján gondolkodnak a piaci szereplők.
És Péter, te milyen jó tanácsokkal tudnád ellátni a vezetőket, vagy akik ilyen megoldásokon gondolkoznak?
De hármat mondanék, hogy az első az egy kötelező kör, mert természetesen feleljenek meg az összes szabályozói elvárásnak, hogy ezt nekem el kell mondanom. De ezen túl pedig én másik két dolog, amit említenék. Az egyik az infrastruktúra része, tehát hogy igenis érdemes arra kereteket kialakítani, hogy egy ilyen megoldás az hogy tud a bankon belül működni. Nyilván ez mérettől, üzleti lehetőségektől is függ az egyes intézményeknek, hogy mennyi mekkora büdzsé egy ilyenre, de mindenképp érdemes egy olyan keretrendszert infrastruktúra oldalról is kialakítani, ami alkalmas arra, kicsibe vagy nagyba, hogy ilyen megoldásokat használjanak. Ez nyilván tartalmazza, ha úgy tetszik, a megfelelő adatbázisok és adatkezeléseknek a keretrendszerét, de egyébként azt is, hogy legyen, ha úgy tetszik, arra informatikai és technológiai kapacitás, hogy ezeket megfelelő módon elemezni és használni és fejleszteni tudjanak akár ebbe a témában. A harmadik az pedig szerintem talán a legfontosabb, az pedig a képzés. Tehát, hogy ez egy olyan terület, aminél bizony minden egyes intézménynek, majdnem minden egyes dolgozóját ez érinteni fogja. Most azt gondoljuk, hogy ez csak a nagyon hardcore ilyen data engineer, meg hasonló kollégákat érintheti, de egyáltalán nem. Tehát ez a banki ügyintézőnek ugyanúgy tisztába kell lenni a kockázatokkal, a lehetőségekkel, az esetleges riszkekkel, ugyanúgy fel kell készíteni a compliance-es szakértőket, ahogy az előbb elhangzott, ugyanúgy az értékesítőket az üzleti területen, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok terület az, ahol itt bizony fontos, hogy képbe legyenek, és az ő folyamatos képzésük az az egyik legnagyobb kihívás, és azért nagyon fontos a folyamatos képzés, egyrésztre ugye a szabályozás is változik, másrészt bizony a technológiai lehetőségek is nagyon drámaian változnak ebbe a témakörben, úgyhogy a képzés az mindenképpen szerintem a top 3-ban van.
Lili, Péter, de hálásan köszönöm, hogy a mai nap a podcast műsorunk vendégei voltatok. Én úgy gondolom, hogy egy végtelenül aktuális témát sikerült ma boncolgatni. Úgyhogy merem ajánlani a kedves hallgatóknak és nézőknek, hogy legközelebb is tartsanak meg, mert úgy szinte egy nagyon releváns és érdekes témával fogunk jelentkezni.